Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát izgalmas dátum az, amivel most foglalkozunk, mert hogy 1920. augusztus 10-én írták alá az Oszmán Birodalom és az első világháborúban győztes Antant hatalmak képviselői a franciaországi Szévr városában a szévri békeszerződést, amit én csak ilyen gyors módon török Trianonnak becéztem, de itt van velünk a Katona Csaba a vonalban, aki majd egy picit kikalapálja ezt, amit mondtam. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Szia, kívánok, jó reggelt!
De annyira nem kell kikalapálni, mert valóban Törökország köreiben hát hasonló reakciókat váltott ki, mint a mi Trianonunk, hiszen hogyha megnézzük, hogy mi is történt itt a szévri békeszerződésnél, akkor láthatjuk, hogy rendkívüli területi veszteségekkel sújtották Törökországot. Ugye az egész azaz betűkhetetét, hogy hát ugye Törökország meglehetősen kilátástalan helyzetben arra kényszerül, hogy aláírja ezt a békét. Ugye ennek az előzményei azok több dologhoz köthetők, hát kezdődik mindjárt a mutroszi fegyverszünettel, ugye 1918. október 30-án kötik meg ezt a fegyverszünetet. Ehhez még azt is érdemes hozzávetni, hogy a török történelem egyik legból szerencsésebb uralkodója mindekkor a trónon, ugye 6. meg, mert hát szegény 1918. július 4-én, gondoljunk bele, hogy ez micsoda időpont lett, Oszmán szultán, tehát a totális összeomlás kellős közepén, nekint uralma nem is tart sokáig, 22. november 1-ig, és hát ez a fegyverszünet legalább azt biztosítja, legalábbis papíron további fegyveres konfliktusokra nem kerül sor. Viszont ez természetesen nem azt jelenti, hogy Törökországban mindenki és mindenki belenyugodott volna ebbe a békediktátumban, mint a szévri béke jelentett. Mit jelentett ez a gyakorlatban, illetve mit jelentett elméletben, itt a kettő azért elvált egymástól. De azzal kezdődik az egész, az Oszmán Birodalom, mint olyan, a széthullott. Tehát ezzel ilyen területek, mint Mezopotámia, Szíria, Palesztina, Szudán, Észak-Afrika, ezek sorsa lényegében 18-ra, tehát ez a mudroszi fegyverszünet megtörténik, ez eldőlt. Ami kérdéses maradt, és amit a törökök nagyon nehezen viseltek volna, az valójában az a terület lett volna, amit talán lehet mondani, hogy többségében törökök lakta területek, ilyenek pedig azért bőségesen akadtak. Ugye az a dolog, amiről mi Trianon kapcsán is beszéltünk, hogy a 19. század megteremti a nemzetállam iránti vágyat, tehát egy nemzet, egy állam, az szinte soha nem létezett a történelemben. És amikor ennek a megteremtésére törekszik egy hatalom, hogy megpróbáljuk úgymond igazságos határokat húzni, akkor az általában véve elvitt abba az irányba, hogy egész egyszerűen olyan lépéseket tettek, amire nem tudom másképp megfogalmazni, vagy lehet primitíven hangzik, amit mondok, hogy egyszerűen hangzik, egyszerűen nem érte meg. Tehát egy ponton túl egyszerűen olyan fájdalmas dolgokkal jár az erre való törekvés, hogy a történelem arra tanított meg minket, hogy ez eleve kudarcra van ítélve. Hát itt is vegyes lakosságú területekről beszéltünk, és az a helyzet, hogy nagyon-nagyon rossz feltételeket diktáltak Törökországnak, hát először is lettek mindenféle nemzetközi megszállási övezetek, illetve hogyha valaki ránéz a térképről, hogy hogyan nézett ki ez a döntés, akkor azt lehet látni, hogy hát elvesztették volna gyakorlatilag az európai területet, tehát az egykori Rumeliát teljes egészében, volt egy görög megszállási övezet, egy olasz megszállási övezet, francia megszállási övezet, létrejött volna egy önálló örmény állam, kelet felé benne voltak alapban, hogy előbb-utóbb a kurd autonómia alapján létrejön egy önálló kurd állam. De gyakorlatilag nagyon-nagyon a töredékére szorították volna vissza még a török törzs területet is. Azt lehet mondani, hogy arányaiban tekintve ez súlyosabb büntetés volt, mint a mi Trianonunk. És ugye, ha ezt megnézzük, akkor adja magát a dolog, hogy nyilván ezt Törökországban senki nem fogadta szívesen, és ez tényleg így is van. És itt szokott jönni az összehasonlítás, hogy na, de akkor nekik miért sikerült revideálni ezt a szépri békét, és nekünk miért nem sikerült.
Igen, mert ugye 1923-ban Lozánban volt egy revízió.
Így van. Na hát ennek viszont számos oka van. Tehát nagyon sokszor találkozom azzal az érveléssel, hogy lám-lám a törökök megpróbálták, nekik is sikerült, nekünk miért nem sikerült. Hát nyilván a minden hasonló példa, ha megpróbáljuk összehasonlítani a szőrű békét a trianonival, akkor egy darabig látjuk a hasonlóságokat, de ezek nagyon felszínes hasonlóságok, hiszen első világháborúban a vesztes állam mértéken felüli büntetéssel sújtják őket, és így tovább. De azért, hogyha ránézünk a térképre, akkor azt láthatjuk, hogy Törökország azért valamivel nagyobb, mint Magyarország, és akkor kezdjük mindjárt ezzel a rendkívül fontos tényezővel. Tehát sokkal könnyebb rendbe utasítani és sarokba szorítani egy pici államot, mint egy nagyot. Ugye van a pürhoszi győzelem fogalma, aminek a lényege, hogy megnyerhetem én a háborút, de ha megnyerem a háborút, lehet, hogy olyan veszteségekkel jár, hogy nem éri meg háborúzni. Mert ezt a közgazdásoktól is hallottam, ugye, hogy egy jó megegyezés többet ér, mint hogyha tusakodni kezdünk, mert én beszéltek mondjuk 5000 embert, ő meg 8000-et, és akkor megnyertem a háborút, de van mínusz 5000 emberem, ugye?
Igen.
És akkor most nagyon csúnyán számosítottam az emberi életeket, amit egyébként nem lehet, mert ugye minden élet pótolhatatlan. Mi történik Törökországban? Az történik, hogy lecseg ropog az Európa beteg emberének nevezett Oszmán Birodalom már réges, tehát ez az összeomlás, ez már magában hordozta a történelem. Most ez is megtörténik, és arról van, hogy Mustafa Kemal nevű úriember, Atatürk, ugye azt gondolom, hogy az ő nevét mindenki ismeri. Hát ő még azzal az utasítással indul el, annak idén még a Mürosi fegyverszünet után, hogy szerelje le konkrétan a 9. török hadsereget. De ez egyébként Szaloniki városában, tehát a mai Görögország területén született, nem feltétlenül sötét hajú és világító kék szemű, tehát nem egy tipikus török külsejű, vagy legalábbis nem a sztereotípiáknak megfelelő török külsejű újember, azonban teljesen más döntés hoz, eszeágában sincsen a szultáni kormány rendelkezését betartani, 1919. május 19-én Szamszul városába érkezik, és egész egyszerűen szervezkedni kezd részben a szultáni hatalom, tehát az első világháborúban vesztett szultáni hatalom, illetve a megszálló idegen csapatok ellen. Na de hát egyébként ez ma nemzeti ünnep Törökországban. Tavaly egy olyan konferencián vettem részt Ankarában, amelyik ennek az évfordulójáról emlékezett meg, ugye pont a 100. évfordulójáról. És ahhoz viszont, hogy a szervezkedés sikeres legyen, hát ahhoz azért szükség van támogatókra. És az a helyzet, hogy a török katonai, illetve politikai vezetés jó néhány kiemelkedő figurája, és itt elsősorban a katonákra gondolok ebben a helyzetben, Kemált maximális támogatásáról biztosította, és innentől kezdve ez az ellenállás gyakorlatilag egy fegyveres arcá alakult át, és ne felejtsük el, hogy itt ez nem volt meg megint csak Magyarországon. Tehát nem volt meg az az erő, főleg nem az a fegyveres erő. Ugye nagyon rengetegszer lehetett hallani azt a legendát itt, hogy jaj, ha a magyar katonák összefogtak volna, akkor sikerült volna kiszorítani innen az antany papatokat. Hát amennyire fel lehet nyírni a forrásokból, a magyar katonák 4 év harc után már az ég egy ott a világon semmi más nem akartak, mint hazaérni, tehát lelkileg, mentálisan, mindenféle szempontból nagy többség szét volt esve. Jó kérdés, hogy ez Törökországban miért nem így volt, de valószínűleg itt megint belejátszik a más típusú hagyomány, a parancs teljesítése, egy erős vezető követése. És hát még egy dolog, az nevezetesen, hogy Magyarországnak nem volt nagyon sokáig mindenki nemzetközileg által elismert vezetője. De nagyon sokáig azért nem veszünk részt a trianoni béketárgyalásokon, mert egész egyszerűen az Antant nem döntötte el, hogy kit hívjon meg, ez később ugye a Horthy Magyarország vezetősége lesz, de amíg nincs, úgymond, nemzetközileg elismert legitim vezetőség, addig nehéz mit csinálni. Kemálnak is meg kell küzdeni azért, hogy ezt az elismerést megkapja, és az, hogy ő gyakorlatilag egy nagyon kemény fegyveres harccal igyekszik a területére víziót elhozni, ennek van egy rettenetes hátránya, az, amiről itt már korábban beszéltünk, hogy ami a zsidó, örmény, görög, ma úgy mondanám, hogy kisebbséget éri, tehát beszéltünk itt ugye az örmény holokausztról, illetve amit a legjobb tudásom szerint bizonyos hivatalos körökben még a mai napig is tagadnak, hogy létezik. Tehát ez a fajta revíziós katonai siker, ez rettenetes civil áldozatokkal járt, és ezt nem lehet elhallgatni, hogyha ennek a revíziós politikának a sikeréről beszélünk. Ugyanakkor Kemal elég okos politikus volt ahhoz, hogy megkeresse a kapcsolatot egy olyan nagy hatalommal, amelyik el volt szigetelve a többitől, és ugye nagyon régi elv, hogy a ellenség az könnyen lesz a barátom. Hát a Szovjetunióval kereste a kapcsolatot.
Mennyire szép, igen.
Ugye? Na. És azért azt nagyon nehéz elképzelni, hogy a trianon utáni Magyarország egyszer csak fogja magát, kipattan a poronról, és azt mondja, hogy gyerekek, lepacsisztam a szovjetekkel, és akkor most már mindjárt másképp néz ki a helyzet. Ugye itt óriásoknak a viaskodásáról és a tuszakodásáról beszélünk, hát a mi esetünkben ez nem teljesen így működik. És közben Kemal, ahogy szorva aratja a sikereit, lassan, de biztosan diplomáciai tárgyalásokat is folytat, konkrétan a egykori Antant hatalmaival. Az angolok Lloyd George miniszterelnökkel az éren konokul ragaszkodnak ahhoz, hogy kérem szépen érvényesíteni kell a szévri tételeket. A franciák és az olaszok azonban hát így idő után megegyezésre jutnak az ankarai kormánnyal, tehát Kemal kormányával, aminek viszont az lesz a következménye, hogy bizonyos gazdasági előnyök, remélt gazdasági előnyök jegyében úgy döntenek, hogy tulajdonképpen bizonyos mértékű revíziót, szév felülbírálását ők a maguk részéről annyira nem ellenzik. Na most mondom őket, hogy érte csak az angolok azon veszik észre magukat, hogy magukra maradnak. És ugye amikor magukra maradnak, akkor egy ponton túl nem lehet tovább tolni azt a szekeret, hogy minden állam érvényesítjük, ebben megállapodtunk szépen. Nagyon fontos dolog ebben a revíziós sikerben, még egy dolog, hogy azt is vegyük figyelembe, hogy kik voltak, úgymond törökországi ellenfelei. Tehát a görögöket leszámítva ütőképes katonai erő a végén már nem volt Anatóliában, tehát a görögök önmagukban kevésnek bizonyultak, ez világosan kiderült több csatából Törökország ellen. Voltak ugyan jelen olasz, francia, meg örmény csapatok, de ezeknek a harcértéke finoman fogalmazva kérdéses volt, és annak révén, hogy a szovjetek is megtámogatták Kemálékat, továbbá, úgymond a britek és a franciák éhsége Arábia, Szíria, Palesztina, Irak kapcsán már nagy részt úgymond kielégítetett, egy ponton túl egész egyszerűen nem érte meg, hogy azért a belső Anatóliáért egy olyan komoly nemzetközi konfliktusba keveredjenek. Hadd mondjak most egy hasonlatot, lehet, hogy csúnyán fog hangani, Krím, ugye Oroszország fogja magát, minden létező nemzetközi szerződés ellenére ráteszi a kezét a krími félszigetre. Elvileg itt valamit lépni kéne, de nagyon nyersen fogalmazva, megír bármelyik európai vagy nem európai hatalomnak egy esetleges súlyosabb konfliktus az, hogy a Krím miatt tusakodásra kerjen Oroszországgal. A gyakorlat azt mutatta, hogy nem érte meg. Tehát egész egyszerűen Kemal az erő pozíciójából tudta kiharcolni magának ezeket a dolgokat, azon kívül pedig azok a kis államocskák, amiknek ő mondom, a vetétársa volt, azok nem voltak annyira szervezett és összetett államok az egyből a Görögország kivételével, mint a mi esetünkben mondjuk egy Csehszlovákia, vagy egy Jugoszlávia, vagy akár egy Románia, és nem volt mögöttük olyan nagy hatalmi támogatás. Úgyhogy amikor megpróbáljuk azt megítélni, hogy nekik miért sikerült, és nekünk miért nem sikerült, akkor figyelembe kell venni a nemzetközi diplomáciai helyzetet, figyelembe kell venni a török katonai erőket, figyelembe kell venni azt, hogy Törökország még legyőzve is egy nagy hatalom, tehát egész egyszerűen itt a méretekről beszélünk, nagyon egyszerűen fogom az a fizikai méretekről, ha úgy tetszik, és hát az egyéb körülmények szerencsés együttállását tulajdonképpen így jutott el Törökország oda, hogy a lozanni békeszerződéssel 1923. július 24-én erőteljesen felül tudja írni a szévri békeszerződést, és ami szerintem sokkal fontosabb Törökország szempontjából, ilyen értelemben, az, hogy létrejött a szekuláris modern török állam, ugye Kemal Atatürknek köszönhetően, és ez egy azért érdekes dolog, mert ő eleve egy reformer volt, mint hogy az ifjú törökök reformerek voltak, és itt hadd vegyek elő egy idézetet egy nagyon kedves kollégámtól, Balogh Pista bácsitól, aki 95 évig élt, levéltáros kollégám volt, az ő élete megérne egy külön misét egyébként, ő 33 évesen főispán volt 1945-ben. Nem sok levéltáros mondhatja el ezt magáról, de hamar elegett a főispánságról. És ő írta Debrecenről, hogy a 18. század óta meg nem szűnő készenleti állapot növelte a társadalom testek köré a páncélt, amely úgy érezte, mint rákot a gurka. Ezt a páncélt se levetni, se kinőni nem tudta, a tovább élő társadalom testét lelkét el is deformálta. Egykori sokféle erényéből sokféle kuriozitás vált. És a igazi cívis tudatú Pista bácsi a saját szülővárosátnak a fejlődési ívét, annak a megrekkelését jellemezte így. Na ebből a burokból tud kiszabadulni Kemal Atatürk révén Törökország, amikor elindult abba az irányba, hogy mostantól szekuláris államban, mostantól európai ruhát hordunk, felvesztjük a diplomáciai kapcsolatokat, megreformáljuk az írást, vezetéknevet vezetünk be, hiszen Törökországban korábban nem volt vezetéknév, mert egy hatalmas modernizációs lökést adott az országnak. Az egy más kérdés, hogy ennek ellenére sem szabad elfeledkezni azokról a rettenetes népirtásokról, amik részei voltak ennek a modernizációs nemzeti függetlenségi revíziós folyamatnak, tehát finoman fogalmazva vegyes a kép, ha ezt mai európai és emberi értékrendszerűen meg akarjuk ítélni.
Akkor azt el lehet mondani, hogy lényegében ennek a Gázi Mustafa Kemal pasának, ugye, neki ő ilyen hadúr volt korábban, mielőtt Atatürk lett volna, ez a minden törökök atya, ugye ez a név, hogy ő neki köszönhető ennek a végül is valamilyen szinten szláv felmenőkkel is rendelkező úriembernek, hogy Törökország ezt megúszta?
Ha ki kell emelni egy embert, akkor mindenképp, de ez hozzászorzott a helyzet is, az ő karizmatikus személyisége, a rendkívüli akaratereje, de egyedül azért nem lehet egy ilyet megcsinálni, csak egyetlen embert hadd emeljek ki például, mert azért volt, ahogy említettem, ugye nagyon hamar megszerezte a támogatást, főleg a katonai vonalról. Mustafa Ismet Inönü nevét szeretném kiemelni. Uh-huh. Ez az úriember mindössze 3 évvel volt fiatalabb Kemálnál, de ugye a Kemal Atatürk, tehát nevezzük Kemal Mustafának, vagy Kemal Atatürknek, nevezhetjük bárhogy, ő 1881-ben született. Ez ismert, azt gondolom, hogy mindenki, tehát nagyjából tudja az ő életrajzát, viszont nem adott neki túl hosszú élet, hiszen 1938-ban halt meg, de rettenetes módon felemésztette az egészségét, az állandó figyelm, 57 éves volt. Most Ismet Inönü 3 évvel volt nála fiatalabb, de 1973-ig élt. Tehát egy rendkívül hosszú élet, úgy 89 év van mögötte. És az a helyzet, ő volt Törökország második elnöke, rögtön Kemál után, 38-tól 50-ig, és hát ő katonaként is szolgált, úgyhogy volt Kemál mellett egy, azt mondom, hogy egy olyan katonai, illetve hivatalnoki kar, és egy nagyon erős, úgy mondanám, hogy népi támogatás, amelyekről ezt nem tudta volna keresztül vinni, ugyanakkor az ő karizmatikus vezető személyiségének a rendkívülisége az elvitathatatlan, tehát a mai napig rendkívül népszerű Törökországban. Az egy más kérdés, hogy az ember aggódva figyeli, hogy az általa kiharcolt dolgok, azok mintha most kezdenének veszélybe kerülni. Uh-huh. És most akkor kulturáltan és szofisztikáltan fogalmaztam. De igen, tehát egy ilyen karizmatikus vezető egy olyan helyzetben, amikor ő úgymond odalépett a kormányrúdhoz, és észreveszi a lehetőséget, és ezek a lehetőségek valósak, akkor az ilyen történelmi figurák szerepe az elvitathatatlan, hozzáteszem megint csak, hogy minden pozitívuma és minden rettenetes negatívuma mellett.
Oké, hát nagyon érdekes volt megint, Csaba, köszönjük szépen,
elgondolkodtunk. Hát és hiánypótló gondolom, mert sokunknak ez egy számos plusz információt tartalmazó beszélgetés volt, úgyhogy köszönjük szépen.
Hát az Árad Gyaránt, hadd idézzek valamit, 1922-ben az MTN beszámolója szerint Horthy Miklós mit mondott egy beszédében. Közeledik a pillanat, amikor Magyarország visszakapja valamennyi elszakított területét, és az ellenség kiűzésével Magyarország újból felszabadul. Ebben a komoly pillanatban a törökök adják a legszebb példát, fegyvert szabadtak hazájuk felszabadításáért, és elkergették valamennyi ellenségüket. Tehát látnivaló, hogy a török példát már Horthy Miklós is igyekezett úgymond a propagandában felhasználni. Az egy más kérdés, hogy az ő cselekvési lehetőségei meg egyáltalán teljesen mások voltak, de rögtön észrevette azt a hasonlóságot, amivel a mai napig szoktak például adni, hogy láma törökök megcsinálták, mi miért nem. Uh-huh. Hát minden bonyolult kérdés adott egyszerű válasz, ez is hamis és finomításra szorul.
Világos. Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm a figyelmet, szervusztok.
Szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk egy picit hát az Oszmán Birodalom megszűnését és Törökország lábra állását hozta a 100 évvel ezelőtti Szévri békeszerződés. Balagunk tovább.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.